Persze, hogy a hétvége megint nagyon intenzív volt. Így hétfő reggel állok a stúdióba a témák, a kérdések előtt, és szinte azt se tudom eldönteni, hogy mivel kezdjem. Mit kommentáljak? De hát szerencsére még hosszú a hét, tehát ha valami ma megmarad, akkor azt át tudom vinni a következő napokra.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
Az első, ami ma reggel feltűnt, hogy érdekes, mikor elérjük az évnek ezt a napját, március 18-19-ig körül, amikor ugyan napok fordulnak, és a napok kezdenek hosszabbak lenni, mint az éjszakák, akkor 2020 óta megmaradt ez az érzés. 2020 márciusába, az első lockdownba indult el az egész nagyon erős online videó podcastok folyamata, legalábbis nekem innen, ahol mikor láttam, hogy nem fogok tudni személyesen találkozni a külvilággal, és ezért elkezdődtek így a videó témák, és ez már csak a fény így reggel, ami beesik az irodába, és a tavaszi hangulat, ez érdekes, hogy mennyire erősen beégette magát az érzés, ami volt 2020 márciusában. Már csak a nap, már csak a fény, ami emlékeztet. Tehát legalábbis ez így van nálam. A hétvégén érdekes események is voltak, ami így elsőre elgondolkoztatott, hogy ez érdekes, hogy a diktatúrák és azok a despóták, akik ezeket így lovagolják, hétvégén minden élén ugye a Putin barátunk, főtétlen nekik az érzés, az a tünet előállítása fontos érzést ad, hogy olyasmit csináljanak, mint hogyha minden legitim, minden demokratikus, minden korrekt lenne a választásoknál. Ez fordítva mind nem történik meg, hogy a demokráciák megtennének mindent azért, hogy úgy tűnjenek, mintha diktatúrák lennének. Ez érdekes, hogy az egyik oldal főtétlen úgy akar csinálni, de a másiknak az nem érdeke. Aztán a Trumpnak a megszólalás ezzel előtt megint egy mindent, amit csak lehetett, hogyha nem válasszák meg, akkor ez megint katasztrófa lesz. Így csak nézi az ember kívülről, hogy mi is van. És ha már ugye Európa nem szólal tisztán meg, akkor végre legalább egy amerikai kömet megszólalt, hogy Európában is egy páran összeszedhetnék magukat. Ha közös házba élnek, akkor állandóan másokkal köpködni az nem célszerű. És mivel ezt csak egy páran nem házon belül csinálják meg, hanem a külvilággal is, ezért végre vannak olyanok is, akik megszólalnak, és azt mondják, hogy fiú, ideje lenne, hogy összeszed magad, mert azért nagy, hogy te is padlógázz, a rossz irányba mensz. Két dolog még volt a hétvégén, ami itt elért. Az egyik, a hétvégén is jött ilyen röviden kiküldött kapcsolatkörömből visszajelzés, és most három olyan vissza kérdés jött, hogy mit szólok ahhoz a reklámhoz, amit most egy ismerős így a kézbe kapott, és ezt mindenünnel most ömlik a csapokból, ez a kriptononzensz reklám, és ezt kell mondjam, hogy kriminális reklám üzenetek is, amit próbálják becsalni az embereket, ezt a gyermekeimnél látom, hogy megjelennek. És csak egyet itt így kimásoltam, mert ezt meg akarom tartani, mert ez nagyon-nagyon hasonlít ilyen eddigi más szemszögből, más csomagolásba kialakuló sztorikhoz. Szeretne részt venni a kriptodevizák új keresési ligájába, és lépjen ide be. A piac hihetetlen lehetőségeket ajánl, és képzelje el, hogyha lenne egy olyan kulcs, ami megadja önnek a lehetőséget, hogy tudja, hogy pont mikor kell befektetni, hogy 100%-os garanciával nyereséget tudjon elkönyvelni. Használja fel a mi insider, a mi benfentes tudásainkat, információinkat azért, hogy garantáltan nyerjen, és indítsa el az életét egy következő fázisba, ami pénzügyi gondok nélkül fog zajlani. Volt olyan kérdés is, hogy mit szólnék ahhoz, hogyha esetleg ilyenekkel egy ilyen párbeszédbe mennék, hogy kvázi szétszedjem, hogy ez miért nem jó, és hogy amit csinálnak, így meg... Sorry, erre a szintre nem süllyedek vissza. Tehát az, vagy lehet, hogy nem is voltam ott. Tehát olyan nagyon, nagyon nagy lapát kellene, hogy olyan mélyre ássam magam, hogy azon a szinten, ahol ezek mozognak, még valamit időt lehetne pazarolni. Itt a podcastban néha ezt kézbe veszem, hogy ezt behozom, vagy próbálom megvilágítani, hogy hol mi van mögötte, aztán persze, hogy mindenki saját maga kell döntsön, de hogy ilyen Cochlear témák újra is újra megjelennek, hát de ez így van, tehát hogy az árfolyamok bizonyos témában felfele vannak hajtva, annak csak egy részéből ezt marketing nonsense-re visszaforgatni, ami garantálja azt, hogy az a hype-ot még abba a szektorba tovább tartson. Ez a normális modell, és látom azt, hogy azok, akik ezekre reagálnak, azok bizonyos szemszögből sajnálják saját magukat, hogy végre ők nem tudnak belelenni abba, hogy szabaduljanak abból, ami így is, úgy is nekik naponta csak egy nyomor, és ezért ebből így valahogy ki tudnának szállni. És ez jön néha az a kérdés is, hogy... meddig tud tovább menni a piacnak ez a nagyon erős hype hangulata, és itt azért ez érdemes szétszedni és differenciálni, hogy milyen piacról beszélünk. Mert a piac az nem egy piac homogén formájában, hanem annak különböző részei vannak, és ha ma arról beszélünk, hogy oké, az amerikai piacnak bizonyos részeibe esetleg vannak nagyon erős árfolyam emelkedések, és részbe túlzásba visz a piac, az egy kis része az egész szektornak, ami közel áll esetleg a KI szektorhoz, de ott sem szárnyal mindenik, mert hogyha nem tudja hozni a menedzsment a számokat, és a nyereség nem emelkedik, akkor a piac nagyon hamar másik oldalról ugyanúgy 15-20%-os nyaklevessel küldi vissza a menedzsmentet a sarokba. Ha a Standard & Poor's 500-ból kiveszünk 10 top részvényt, akkor a többi 490 és az úgynevezett equal weight, tehát az kiegyensúlyozott piac, az abszolút nem szárnyal és nincs túl értékelve, ott még elég sok levegő van felfele a plafonig, amíg azt a szintet elérhetnék. A marketing oldaláról meghatározott Magnificent 7 kör, a magikus 7 az már nem is létezik, az egy időablakban egy ideig esetleg megvolt, de ha megnézzük, akkor abból a 7 nagy sztárból egy pár elég szépen átment a loser kategóriára, legalábbis az idént nézve. A kérdés mindig az, hogy milyen idősávot keresek, hogy még valamilyen formában esetleg ezt a magikus 7 társaságot még pozitívan tudjam értékelni. Tehát ezt kell megnézem, hogy mi a piac, és általánosan nem egy piac létezik, hanem vannak különböző szektorok, amiből összeadódik egy kép, és a legfontosabb kérdés ugye ez volt, hogy és erre kell azt mondjam, hogy amíg ilyen kérdések jönnek, mert vannak emberek, akik aggódnak, addig nyugodt vagyok. Mert általában egy lufi kipukkadása előtt nagyon euforikus a piac. És ezt az euforikus állapotot a széles piacban, a széles tömegnél, a befektetőknél nem látom. Hétvégén is szinte minden beszélgetés, amelyikben így benne voltam, és érintkezések voltak itt-ott, nagy euforikus hangulatot nem vettem ki. Hanem a reális inkább az, hogy inkább nagyon aggódó, szkeptikus, óvatos, és a legtöbben nem is foglalkoznak azzal, hogy mi történik így a tőzsdén, a befektetésekkel, mert élik az életüket más oldalról, és akkor inkább meglepődnek, hogyha van egy pár olyan része a piacnak, ami elég stabilan tartja magát. Tehát erre a kérdésre a válasz, hogy meddig tud ez így még működni, hát mind addig, amíg vannak elegen, akik még aggódnak, és ilyen kérdéseket feltesznek, addig ez tud menni, mert akkor még nincsen mindenki, és az anyós, és a szomszéd, és minden már befektetve a piacokba, hanem még elég sok pénz van kin, csak hogyha a pénzpiaci alapoknak megnézzük, hogy mennyi likviditás áramlott be, ami nyomás alá fog kerülni, ha a kamatcsökkentések elindulnak, az közelíti meg most már a 6 billió dollárt, egy pár hónappal ezelőtt még 5 billió dollárnál volt csak az amerikai piacba a cash likviditás parkolása, ez még egyszer növekedett, tehát ez nem azt mutatja, hogy egy nagyon széles euforikus piac van. A vállalatoknak a növekedése sem szárnyalnak mindenütt, egy jó pár vállalat már jelezte, hogy a növekedések csökkennek vissza. Apropó vállalatok, a Boeingtól egy érdekes karikatúra került a kezembe a hétvégén, ami sajnos, ha nem lenne ennyire szomorú, akkor kacathatnánk rajta. A Boeing repülőket összeállító, összeépítő csarnokokba egy bohóc gárda dolgozik, akik így laza partiból valahogy összeraknak egy pár alkatrészt, ami ott van éppen az asztalon, amit találnak. Hát itt nagyon-nagyon végre el kellene a menedzsment gondolkozzon azon, hogy milyen irányba ránt féket, mert ez az irány itt nem nagyon jó. De hát, hogyha ezt így félretesszük, akkor ettől független is, ugye több vállalat ezzel a kérdéssel foglalkozik, hogy honnan sikerül a nyereségeket tovább fenntartani. Ezen a héten két központi bankár fog foglalkoztatni. Az egyik hónap lesz Japán, ott egyelőre abból indul ki a piac, hogy kamatemelés lesz. Évtizedek után Japánnak sikerül pont azt elérni, amit mi meg akarunk akadályozni. Tehát Japán szeretné látni azt, hogy a béremeléseken keresztül egy bérár infláció körforgása indul el, és ezért tartósan az infláció végre leváltja a deflációt a japán piacba. Ennek persze, hogy megvan az a kihatása és konzekvenciája, hogy az emelkedő kamat, az likviditás von ki a piacokból, évtizedeken keresztül eladósodni japán jenbe nagyon egyszerű volt, olcsó volt, semmiben nem került, ez a likviditás visszaforgott magasabb kamatozó és magasabb hozamokat elérő piacokba, többek között az amerikai piacba is. Tehát ez az első kérdés lesz, hogy ez a likviditás kivonása milyen hatással lesz. A második, Jay Powell szerdán beszélni fog, most egyelőre hallgat, ugye, egy ilyen jó hete nem lehet semmit hallani a központi bankároktól, mert ők a Fed gyűlés előtt benne vannak a hallgató periódusban, tehát nem szabad megszólaljanak, és ő jönni fog. Itt a kérdés az, hogy az álom rózsaszín szemüvegen keresztül nézve 6-7 kamat elvárásból most már lett maximum 3, és hogy mit fog mondani, hogy ez marad-e 2, vagy lehet, hogy lesz egy szimbolikus kamatcsökkentés az idén. Ez egy fontos téma lesz, hogy mennyire kell visszaevezzen Jay Powell, és akkor is, ha egy pár azt mondják, hogy jó, hát szárnyal a piac, a széles piac nem szárnyal, de kritikus szektorok azt mutatják, hogy nagyon kockázatra nyitott a pénz, a piac a KI szektornál, a chip szektornál. A lapátokat, azokat nagyon próbálják eladni, főleg azok, akik most lovagolják az aranyhullámot mindennek az élén. Ez lesz ma is, hónap is, ugye az Nvidia konferencián az Nvidia CEO, mint új messiász, fel fog lépni, és ő biztos el fogja mondani a világnak, hogy mindenki mennyire fantasztikus adatokon ül, és mennyire a mesterséges intelligencia felhasználása meg fogja növelni a hatékonyságot, és megváltja a világot, és persze, apropó, ehhez kell a mi lapátunk, és Nvidia-nak a lapátja, ugye a chipek, tehát ezeket, és az ő szemszögéből, hát persze, addig kell ütni a vasat, amíg ízik, ezt most el kell adni mindenkinek. A döntő csak az, és ez újra és újra fontos, mint befektető, érteni azt, hogy ki mit is mond, hol vagyunk, miért mondja ennyire, miért csárog annyira a piacon, és hordja ki a portékát, hogy ezt eladja, mikor vásároltam be, és ez a nagy hangos zaj, ez veszélyes, mert ezzel nagyon sok fiatal vagy új befektetőnek azt próbálják szugerálni, hogy menjünk vissza a visszapillantó tükörből egy pár évvel ezelőtt, hogyha akkor tudtad volna, hogy garantáltan ennél az árfolyamnál, ha vásárolsz, akkor ez a 10-szeresére, 20-szorosára, 100-szorosára fog emelkedni, akkor nem adtál volna mindent el, és nem fektettél volna be. És erre a legtöbben ott állnak, és azt mondják, hogy igen. És akkor azt mondják, látod, és ma ugyanolyan helyzetben vagyunk. És el tudom neked ezt mondani, és azt mondani, és tárará. Ez egyik, amit próbálok az embereknek felmutatni, hogy számoljuk ki, hogy mai hype szinten, hogyha ezt megvásárolod, és ugyanarra az árfolyam növekedésre árfája fogad, amit ez a sztori, vagy valaki neked kiszámol, visszapillantó tükörből, akkor mai árfolyamról felfele mi is kell történjen? Mert hogy mozdul esetleg a mai árfolyam, azért, mert egy páran még vásárolnak 5%-kal, 10%-kal, hogy ez valakinek, aki esetleg régi árfolyammal számol, ez megint nagy nyereséget jelent? Oké. De mint befektető, hogyha ez nincs a portfóliómba, akkor nekem csak egy szerepem marad meg, hogy a vágóhídon ott legyek, mint birka, és majd halljam, hogy csorog a vérem, mert én fizetem akkor meg a bulit annak, aki most el akarja adni a portékát. Tehát azok, akik ma nagyon kimennek a kirakatba és csárognak, azoknak egy céluk van. Azt, amit valamikor valahol megvettek, azt most pénzé kell váltani, mert ha nem, ez nem fog nekik segíteni bulizni. A likviditás tud csökkenni, és erre is érdemes még azért figyelemmel követni az egészet, mert ugye ahhoz, hogy árfolyamok bármilyen szektorban is menjenek felfele, kell a likviditás. Likviditás nélkül nincsen a kereslet, nincsen növekedő árfolyam. Az egyik ugye volt a központi bank, amit említettünk. A második, hogy elindul megint, most március végén, április elején a lockup period, a blackout period, amikor a tőzsdén bejegyzett vállalatok nem szabad megvásárolják a saját részvényeket. Ezzel megint csökkenni fog a kereslet erről az oldalról is, és erről sokszor már itt a podcastban beszéltünk, hogy az egyik legnagyobb kereslet a napi forgalomba, főleg az amerikai piacba a vállalatok a saját részvények visszavásárlásával. Ezzel árfolyamokat tudnak stabilizálni, de hogyha ez a kereslet kiesik, akkor ez ugye másképp néz ki. Április 15-e amerikaiaknak adófizetési dátum, ami azt jelenti, hogy mielőtt az adót kell fizetni, azelőtt kell likviditás. Ha a piac nagy részei nagyon erősen mentek felfele, akkor onnan érdemes nyereséget, likviditást realizálni azért, hogy ebből lehessen adót fizetni. És az a tavasz elkezdete húsvéttel együtt, az egy gyengülő piacot jelent, mert nagyon sokan az első szabadságra mennek, és itt csökken a forgalom magába is, tehát van több paraméter, ami így egy kicsit készíti a piacot elő arra, hogy újra évről évre jön az a szezonális mondat, hogy sell in May and go away. Ennek megvan, ha az elmúlt években ez nem is történt így meg, de megvan az a háttere is tények oldaláról, amiket érdemes figyelni és szem előtt tartani, és erről többször beszéltem már, hogy a Reverse Repo program Amerikából, az RRP, a likviditás támogatás, az pont tiszta véletlen április vége májusba fog lejárni. Tehát aki ma nagy partira rántatja magát, az érdemes csak, hogy ezeket a paramétereket így a háttérben megtartsa, és erre figyeljen, mert hogyha csökken a likviditás, akkor lehet, hogy ez elsózza az ő nagyparti hangulatát, és nem fogja megadni azt a további pushot az árfolyamokba, hogy ezek tudjanak felfele menni. És mikor ezt így megbeszélem, megnézem több emberrel, akkor néha jön a kérdés, és a hétvégén is jött, hogy de hát János úr, hogyha ön úgyse tudja megmondani, hogy hova megy a piac, akkor miért is van önre szükségem? Hát, hogyha valaki ilyen jósló golyónak akar engem nézni, akkor érdemes, hogy felébredjen, és akkor jó, hogy rájöttünk, hogy ez nem vagyok. És a jó hír, hogy nem is akarok lenni. És ha valakit megismernének, aki ezt tudja, tehát azt lehet mondani, hogy én megtaláltam a jós golyót. Én erre nem vagyok kíváncsi. egy ilyet nem kell nekem ajánlani, mert mivel nem hiszek benne, ezért tudom, hogy egy kókler áll előttem, és csak kell kacagjak, mosolyogjak. Ja, ez a benfentes információsztori, ami így a kezembe került, az is vagy kriminális, vagy halvány fogalma nincs, hogy miről beszél, amikor ilyesmit állít, és ezzel próbál embereket becsalni. De hát, hogyha valaki azt akarja, hogy oké, higgadtan, nyugodtan, egy kávé mellett, két kávé mellett, egy teja mellett ebeszélgessünk, megnézzük higgadtan, hogy a piacban hogy is áramlanak a likviditások, hogy mozog a piac, hogy építünk egy olyan portfóliót össze, hogy ebbe nagyon az Olveda minden időre előkészített stratégia meglegyen, akkor tudunk beszélgetni. De még egyszer, aki a jós gömböt keresi, good luck, sok szerencsét, feel free, és az se érdekel, ha megtaláltad, tehát még egyszer. Jó, tehát ezekkel a gondolatokkal így most belemegyünk a következő hétbe, mint mindig, megint nem unalmas ez a hét sem, múlt hét sem volt unalmas, ez a hét sem unalmas, hát ezt nézzük még mielőtt a jövő héten majd visszavonulok egy utolsó szezonzáró svájci sí hétre, azelőtt lesz téma, amit itt megbeszélhetünk, aztán a jövő héten majd olyan 2500 méterről fogok biztos egy pár gondolatot így megosztani a podcast hallgatókkal. Ma mindenkinek kellemes hetet kívánok, és a viszonhallásra a hónap reggeli PFS Kávézatsz podcastig. Thank you.